Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Sámuel próféta első könyvéből olvassuk. Sámuel próféta első könyvének 31. részéből, a 31. részben így szól hozzánk Isten igéje. És megütközének a filiszteusok Izraellel, és elfutottak Izrael fiai a filiszteusok elől, és elhullának a seb miatt a Gilboa hegységén. A filiszteusok pedig utolérték Sault és az ő fiait, és megölték a filiszteusok Jonatánt, Abinádábot és Málkisuát, Saul fiait. És a küzdelem igen heves lőn Saul ellen, mikor megtalálták őt a kézíves emberek, és igen megrettent a kézívesektől, és mondta Saul az ő fegyverhordozójának, húzd ki kardodat és szúrj keresztül azzal engem, hogy valami módon rám ne jöjjenek-e körülmetéletlenek, és keresztül szúrjanak engemet, és gúnyt üzenek belőlem. De fegyverhordozója nem akará, mert nagyon félt. Akkor Saul vette a kardot, és belebocsátkozék. És fegyverhordozója, amint meglátta, hogy Saul meghalt, ő is belébocsátkozék az ő kardjába, és vele együtt meghalt. És meghalt Saul is, az ő három fia és fegyverhordozója, sőt, emberei is mindnyájan egyenlőképpen azon a napon. És mikor meglátták Izrael férfiai, kik a völgyön túl és a Jordánon túl laktak, hogy Izrael fiai elfutottak, és hogy Saul és az ő fiai meghalának, elhagyták a városokat és elfutának, a filiszteusok pedig eljövének és lakának azokban. És történt másnap, mikor a filiszteusok kimentek, hogy kirabolják az elesetteket, megtalálták Sault és az ő három fiát, kik Gilboa hegyén esének el. És levágták a fejét, s fegyverzetét lehúzták, és elküldték a filiszteusok tartományába szerény szerte, hogy hírt mondanának bálványaiknak templomában és a nép közt. És fegyverzetét Astarót templomában helyezték el, testét pedig felfüggesztették Bét-Seán kerítésére. Mikor pedig értesültek felőle Jábes Gileád lakói, hogy mit cselekedtek a filiszteusok Saullal, felkeltek minnyájan a vitéz férfiak, és menének egész éjjel. És miután levették Saul testét és az ő fiainak testét Bét-Seán kerítéséről, elmentek Jábesbe, és ott megégették őket, csontjaikat pedig felszedték, és eltemették a tamariszfa alatt Jábesben, és böjtöltek 7 napig. Isten áldja meg az ő igéjét, ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Jézus Krisztus, hogy hozzád fordulhatunk ezen a vasárnapon is. Köszönjük néked, hogy rád nézve látjuk az igazságot, a szeretetet, a békességet, a kegyelmet, minden tökéletességet. Köszönjük néked, hogy rád gondolhatunk ebben a szomorú világban, amiben élnünk kell. Hiszen, hogyha magunkra nézünk, a saját életünkben is olyan sok nyomorúságot látunk, hol testi kínjaink vannak, hol lelki nyomorúságainkkal küzdünk, hogyha körülnézünk családjainkban, ott is testi-lelki bajokat látunk, szenvedő embereket, kilátástalan a helyzetbe talán. Ha körülnézünk a barátaink, munkatársaink, ismerőseink között, ott is, Urunk, ha csak a földiekre nézünk, akkor elkeseredünk, reménytelenek leszünk, kilátástalanok, de olyan jó, hogy gondolhatunk reád, aki által erőt nyerünk, vagy akitől erőt nyerünk, aki által és akitől békességet kaphatunk, aki által és akitől kegyelmet kaphatunk, akitől és aki által erőt nyerhetünk. Kérünk téged, hogy mutasd meg nekünk a te dicsőségedet a mai igében is, hogy ne telepedjen ránk a földi nyomorúságok láttán keletkező szomorúság, nyomorúság, kedvetlenség, depresszió, hanem megvigasztalódjon a mi szívünk, és örömre derüljön, hiszen akik reád néznek, azoknak szíve földerül, arcuk örömre derül, megújulnak és szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Kérünk téged, hogy áldott Jézusunk, ki értünk meghaltál és föltámadtál, ki ülsz az Atya Isten jobbján és uralkodsz láthatók és láthatatlanok fölött, mutasd meg nekünk a te dicsőségedet, és vezess bennünket tovább az életünk útján. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Énekeljük testvérek ige hirdetés előtt a 372. énekünk első versét. A 372. énekünk első verse így kezdődik: könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassuk, Sámuel próféta első könyvének 31. részében, a 4. vers végén olvassuk ezt a mondatot. Akkor Saul vette a kardot, és belebocsátkozék. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az öngyilkosság tragikus esemény, bárhol, bármikor, bárki jut el arra a döntésre, hogy önkezével vessen véget az életének, valamennyi eset tragédia. Így Saul öngyilkossága is az. Azon túl, hogy tragédia Isten tilalmába is ütközik. Azt mondta Isten a 10 parancsolatban, hogy ne ölj. És ez nem csak azt jelenti, hogy mások életét nem szabad jogtalanul elvenni, hanem azt is, hogy az ember a saját életét sem vetheti el magától. Isten az életet szentnek mondja ebben a parancsolatában, ami tőle van, a kezdete is tőle van, és a vége is az ő kezében van, és aki az élet dolgába beavatkozik, életet pusztít el, az, ha még a saját élete is, az Isten dolgába avatkozik bele, és az ő dicsőségét csonkítja meg. Saul is így járt. A mai alkalommal Saul öngyilkosságának a körülményeit vizsgáljuk egy kicsit, és próbálnánk néhány mai tanulságra rájönni, ráébredni. Én onnan kezdeném a dolgot, hogy Saul már korábban, emlékeztek a történetére, hogy ő már sokkal korábban a saját kezébe vette az ő életét. Hogy így mondjam, ez egy ilyen logikus végkifejlete volt a dolgoknak. Nem itt vette az életét a saját kezébe, amikor elvetette az életét, hanem már korábban, amikor Isten akaratára, a kijelentett ígére nemet mondott, elvetette, azt nem foglalkozott vele, és ment a saját feje után. Itt is a saját feje után, a saját érzései után ment, Istennel mit se törődve. Tehát nem mondom, hogy ma is minden egyes ember, aki istentelenül él, feltétlenül öngyilkos lesz, de nem kell csodálkozni azon, hogyha ne talántán valaki erre a gondolatra jut el. Elég sokan eljutnak manapság erre a gondolatra. Miután élnek egy teljesen önfejű és autonóm életet, Isten nélkül. Na, messze vezetne ez a téma, nem is akarok bele ragadni itt a bevezetőbe. Úgyhogy nézzük először is, hogy Saul halálának az előzményei, a tragédia előzményei pontosan mik voltak. Azzal kezdődik, hogy a filiszteusok rátámadtak ugye Izraelre, és ő pedig fölvonult Izrael seregei élén. Hát a filiszteusok már elég mélyen, a földrajzadatokat megadja itt a Szentíró, elég mélyen behatoltak Izrael területére, és hát a honvédő sereg ott a Gilboa hegységének a tövénél, ott a Jezreel síkságán vonult fel ellenük, és hát a csata részleteinek elemzése nélkül a Biblia írója megjegyzi, hogy a csata az elég hamar eldőlt, vagy legalábbis eldőlni látszott, mert a zsidók megfutamodtak a filiszteusok elől. Talán említettem már, hogy a filiszteusoknak ebben az időben már harci kocsiaik voltak, íjasaik voltak, amik miatt a síkságon az ezekkel nem rendelkező zsidókkal szemben elég nagy előnyben voltak. A zsidók tehát elég gyorsan meghátráltak. Hát van, aki fölveti, hogy ez a megfutamodás esetleg Saul parancsára történt, ő adta ki a parancsot, hogy a Gilboa hegysége felé vonuljanak vissza, de hát erről a Bibliában nem olvasunk. Azt olvassuk, hogy az emberek szinte hogy maguktól, a zsidó katonák maguktól vetették be magukat, úgymond a Gilboa hegységébe, ahol úgy vélték, hogy a szekerekkel már nem tudnak nekik ártani, illetve hát egy kicsit talán az íjasok elől is nagyobb biztonságban lesznek. A rendezetlen hátrálás közben azonban, ahogy lenni szokott, sokan súlyosan megsérültek, és itt meg is jegyzi a Szentíró, hogy a Gilboa hegységbe aztán ezek a sérültek bele is haltak a sérüléseikbe. Tehát Saul azt látta, ha az ő helyébe képzeljük magunkat, hogy a seregei összecsapnak az ellenséggel, egyszer csak a zsidó hadsereg széthullik, és elkezd futni, menekülni a hegyek felé, a filiszteusok a nyomukban, és itt Saul szembesült azzal, hogy ez a csata tulajdonképpen bár még zajlott, de tulajdonképpen elveszett. Itt már mindennek vége. Lassan, de biztosan felőrli őket a filiszteus haderő. Tulajdonképpen nem volt velük az Úr. Izraellel sokszor történt ilyen, hogy nem volt velük az Úr, és akkor ha a hétköznapi életben nincs ott az Úr, akkor ott volt a baj, ha csata jött, akkor a csatában volt a baj. Ha az Úr nem volt velük, nem építette a házat, vagy nem őrizte a házat, akkor a ház összedőlt, a ház elveszett, mindenféle baj keletkezett. Ha az Úr nem volt velük, itt se volt velük az Úr. Saul éppen a csata előtti éjszakán, ugye láttuk az elmúlt vasárnapon, mit csinált? Elment az endori asszonyhoz halottat idézni, és a sötétség birodalmával került kapcsolatba. Az Úr nem volt velük, és Izrael sorsa, hát itt megpecsételődni látszott. Nem csak a hadseregé, hanem látjuk, hogy a népé is tulajdonképpen, a nép legalábbis nagy részének a sorsa megpecsételődni látszott. A Saul eléggé szembesült ezzel a nyomorult helyzettel. Mindenesetre egy kicsit most magunkra is gondoljunk. Tudnélik, ha nincs velünk az Úr, a mi életünkben is történhetnek komoly tragédiák, testvérek, komoly bajok. Nem áld meg minket az Úr, se testileg, se lelkileg, családilag nagy bajok származhatnak ebből. Nem biztos, hogy egyik napról a másikra, de lehet az is, hogy egyik napról a másikra, de hosszú távon biztos. Akivel az Úr van, azt segíti, megtámogatja, megerősíti, hordozza, még a nehezek között is átviszi. Milyen kontrasztos példa, hogy miközben Saul itt ezt a csatát elveszti, aközben, ugyanabban az időben Dávid 400 emberével az amálekiták nyomába ered, és azt a hatalmas túlerőt, amivel ott szembeállt, onnan az amálekiták közül a vereségük után 400 ember menekült el, tehát 400-al jöttek Dávidék, abból egy páran még le is maradtak a pataknál, ment tovább ez a pár száz ember, és Náluknál több menekült el, tehát az egy nagy sereg volt, az az Amálekita sereg, de Dáviddal vele volt az Úr, és egy fényes győzelmet aratott az nagy túlerővel szembe, és vissza is szerezték a feleségeiket, gyermekeiket, vagyonukat, mindent. Mert megáldott őt az Úr. Mindeközben Saul, aki ott harcol a Jezreel síkságon, és nincs vele az Úr, mindent elveszít. Nem mindegy, az testvérek, hogy valakivel vele van az Úr, vagy nincs vele az Úr. Mózes nem véletlenül kérte Istentől azt, amikor elindultak a pusztai vándorlásra Egyiptomból, ha te nem jársz velünk, mondja ugye az Úrnak, ne vígy ki minket innen. Ne vígy ki minket innen. Mert akkor jobb, ha itt maradunk, itt veszünk el, vagy itt halunk meg, vagy nem tudom mi lesz, fölösleges erőfeszítés, ha te nem vagy velünk. A 44. Zsoltárban is egy ilyen elég megdöbbentő vallomást olvasunk arról, hogy megvetettél minket, nem vonulsz ki seregeinkkel. Oda dobtál minket szorongatóinknak, gyűlölnek minket és fosztogatnak bennünket. Oda dobtál bennünket nekik, mint vágó juhokat. Nem vonulsz ki seregeinkkel, és akkor végünk van, elvesztünk. Ha az Úr nem vonul ki velünk, testvérek, ha az Úr nem áldja meg a dolgainkat, akár a gyülekezeti szolgálatokat, akár a hétköznapi munkáinkat, a munkahelyen, bárhol, az egésznek nincs sok teteje. Nincs sok teteje. Bolond ember, aki azt hiszi, hogy van ő olyan ügyes, hogy megy neki minden az Úr nélkül is. Meg ő el van az Úr áldása nélkül is. Hát nincs el, testvérek. Egy darabig lehet ugyanúgy úgy néz ki, mintha el lenne, de a látszat csal. A vége nagyon rossz lesz. Saul is így jár, testvérek. Ez az első körülmény, amit szerettem volna megjegyezni, hogy Saul már eleve az Úr nélkül ment a csatába, és ott a csatába szembesült ennek az Úr hiányának a szörnyű következményeivel. A csata kezdett elveszni, és ő egyre nehezebb helyzetbe került. A helyzetét a második dolog, ami kiváltotta a halálát talán, vagy hozzájárult ez az öngyilkossághoz, a fiainak a halálát kellett végignézni. Nem csak az, hogy a csata elvész, hanem testvérek, azt olvassuk itt, hogy a filiszteus üldöző seregek utolérik a Sault, illetve a három fiát. Valószínűleg valamilyen szinten együtt lehettek ők, és hát utolérik a fiakat, és a három fiú ellen egy ádász csata kezdődik. Hiába lehet, hogy még ott voltak mellettük, a hercegek mellett még voltak testőrök, vagy valakik. Ezek nem tudták megmenteni már. Se egyik a másikat, se a másik az egyiket. Mindnyájan ott haltak meg a csata közben. Tehát a szöveg nem azt mondja, hogy a három fiú is öngyilkos lett volna, hanem azt, hogy mind a három fiú hősiesen harcolt a túlerővel szemben, de megölték őket. Megölték őket a csatában. Hát Jonatán, Abinádáb és Malkisua. Nem adták meg magukat az ellenségnek. Hősök voltak, erős, bátor emberek voltak, de elestek. Hát ami talán bennünket különösen is megragad, az Jonatán. Mert a több másik kettőt, Abinádábot és Malkisuát nem annyira ismerjük, de Jonatánt ismerjük, és ez egy, úgy ismertük meg, mint egy istenfélő, kegyes, kedves, becsületes embert, aki Dávidnak a legjobb barátja volt. És ez a fiatalember is ott elesett, a hősi halált halt a csatamezőn. Vajon ez a fiatalember hogy halt meg? Az a reménységünk van, testvérek, hogy mivel ő így istenfélő emberként ismerjük, kezdettől végig. Saul-tól ellentétben ő istenfélő ember volt. Nekünk jó reménységünk lett felőle, hogy ő a halálakor az Isten országába került. De maga az ő halála is az Isten akarata szerint történt. Nem mindegy, testvérek, az, hogy valaki mikor hal meg, az, hogy meddig él, de az, hogy mikor hal meg. A kettő azért valahogy összefügg egymással. Hát Isten most így rendelkezett, hogy ennek a Jonatánnak ott és akkor véget ért a földi élete, de azért olyan jó tudni, hogy folytatódott aztán, mert hiszük, hogy még viszont láthatjuk egymást, ha mi is oda jutunk az Isten országába. Valószínűleg a bibliai szöveg írója nem véletlenül ebbe a sorrendbe jegyezte meg a fiak halálát, ugye úgy van sorrendben, hogy először meghal Jonatán, Abinádáb és Malkisa, valószínűleg ez volt a haláluknak a sorrendje is, ezt akarta jelezni a szent író. Minden esetre, hát talán nekünk egy ilyen tanulság lehet az, hogy igyekezzünk végig megállni a nagy tusát, a mi harcainkat végig megvívni, az Úr mellett kitartani, és ha mi igyekszünk is, erőnk magába mit sem ér, ha az Úr nem támogatna bennünket, hisszük és kérjük is, hogy ő támogasson minket, hogy akármikor is kell innen elmennünk, hogy hitbe halhassunk meg, hogy a Jézus Krisztusban halhassunk meg, hogy ő a megváltónkba kapaszkodjunk, mert ő át fog karolni minket, és átvisz azon a halál folyón, amin át kell majd nekünk is menni. Úgy könnyebb lesz ez a dolog. Na de Saul, most gondoljátok el, hogy akármelyikünknek egy vagy nem tudom hány gyereke van, hogy végig kelljen nézni a gyerekeinknek akármilyen hősies, az, hogy lemészárolják őket. Azért az nem egy olyan nagyon egyszerű téma szerintem, és szerintetek se. Az egy szörnyű dolog látni a gyerekeinknek a halálát. Ezt szokták nekem mindig mondani, amikor ilyen eset van, hogy meghal valakinek a gyereke, hogy jó, tiszteletes úr, hát nincs rosszabb, mint amikor egy anya temeti a gyermekét, vagy egy apa búcsúzik a gyermekét. Tehát tényleg az. Ez szörnyű dolog. Fordítva is szomorú, de em így is. És a szerencsétlen Saul nem csak a csatavész, hanem a saját nemzet fiai, gyermekei, akik a jövője volt, akikben a reménysége volt, most ezek is ott elvéreznek, szétroncsolt testtel ott fekszenek. Saul helyzete még kilátástalanabbra fordul. És ezek után bekövetkezik maga a tragédia tulajdonképpen. A második pontja ez az igehirdetésnek. Az előzmények után bekövetkezik az, hogy Saul, miután a fiait megölték, a filiszteusoknak a látókörébe kerül újra, és hát rámennek. Rámennek a filiszteusok, és hát nem volt nehéz őt észrevenni, mert nagyon magas ember volt, nagyon királyi ruhába volt, királyi páncélt viselt, és ő is harcolt tulajdonképpen. Harcolt ő is. Nem adta meg magát. Ő is harcolt, és viszont a túlerő körülvette őt. És azt olvassuk itt a Szentírásban, hogy a küzdelem igen heves lett Saul ellen, mikor megtalálták őt a kézíves emberek, és igen megrettent a kézívesektől. Hát íjasok vették körül, nem kellett a közelébe menni, tehát ez olyan, mint a filmben, amikor valaki elővesz egy kardot, hadonászik, mire a másik elővesz egy pisztolyt, azt lelői. Tehát egyenlőtlen a küzdelem, íjasok vették körül, közelébe se nagyon kellett menni, mert nyílzáport zúdítottak reá, és azt olvassuk itt, a Károli fordítás így adja, hogy megrettent a kézívesektől, de érdekes nagyon, hogy a héber szövegnek a zsidó fordítói, amikor a Septuagintát fordították, akkor azt írták itt, hogy így úgy fordították a héber szót, hogy megsebezték, testileg megsebezték Sault, ami a test szót használják, ami ez embernek ez a része, ez így a héber gondolkodás szerint, ez a testünk így, tehát a bordák és a csípő közötti rész, magyarul valószínűleg nyilveszővel hasba lőtték őt. Úgyhogy súlyosan, nem megrettent a kézívesektől, hanem eltalálták a kézívesek, és egy súlyos hassérülése keletkezett. Hát ez a testi gyötrelem, az, hogy itt most már tényleg ez a vég. Nem volt már semmi kilátás arra, hogy életbe maradt, és nem is látta értelmét se, hogy életbe maradjon, annál is inkább, mert félt a filiszteusoknak a gyalázatától. Ekkor fordul oda Saul talán súlyos sérüléssel bajlódva, küszködve, odafordul a fegyverhordozójához, és kéri, hogy ölj meg engem. Ha már meg kell úgyis halnom, ne a filiszteusok öljenek meg, hanem te ölj meg. Ne kelljen azt a szégyent átélnem, hogy ezek a körülmetéletlenek, mondja ilyen megvetően, ezek öljenek meg engem. De mielőtt megölnek, ki tudja, mit fognak még velem tenni? Mit fognak még velem? De tudta Saul nagyon jól, hogy a filiszteusoknak gyalázatos szokásai voltak, amit aztán utána a holtetemével csináltak, az mutatja is nagyjából, hogy mire voltak képesek. De hát Saul emlékezhetett arra, hogy például Sámsont, amikor elfogták a filiszteusok, akkor ugye kiszúrták a szemeit, megvakították, aztán utána egy ilyen malomkövet kötöttek utána, hogy húzza a malomkövet, aztán őröltettek vele. Úgyhogy aztán csúfolták, gúnyolták, nevetségtárgya lett a nagy ellenségük. Hát Saul félt attól, hogyha netalántán túléli ezt az egész csatát, akkor még őt még így meg fogják még majd szégyeníteni, vagy még rosszabb történik vele. Mert az a szó egyébként, ami itt szerepel a Héberben, nem csak azt jelenti, hogy ettől félt, hanem azt is, hogy megerőszakolnak valakit. Tehát lehet, hogy még attól is félt, hogy nemi erőszaknak az áldozata lesz. Van, aki így magyarázza az itt szereplő Héber szót. Tehát mindenképpen rettegett attól, hogy mi fog történni, ha élve kerül az ellenség kezébe. Ezért megkéri a fegyverhordozót, hogy ölj meg engem, ölj meg, jobb lesz, hogyha most megölsz. De a fegyverhordozó nem akarta. Hát itt Saulra figyeljünk egy pillanatra, hogy itt már látszik az, hogy már megint ő akar a saját élete felett ugye rendelkezni. Te ölj meg engem. A te kezedbe teszem az életemet. Te intézzél el engem. Szinte olyan, mint amikor egy haldokló beteg kéri az orvos, hogy doktor úr, öljön meg engem. Eutanázia, ismerős ez a dolog. De erről is akarok most beszélni, de hasonló. Öljenek meg engem. Nem akarok élni. Én a magam kezébe veszem a sorsomat, az életemet, valaki intézzen el engem. Egy injekció, vagy fosszanak meg dolgoktól, és akkor végem lesz. Nem kell szenvednem itt. Nem kell átélnem ezt a dolgot. Hát a fegyverhordozó is megér egy ilyen pillantást, mert ő meg nem meri kezét a királyra emelni. Nem akarja. Te az Úr felkentje vagy, hogy ölhetnélek meg téged? Nem emelek. Dávid se emelt rád kezet, én se emelek rád kezet. Ellentmond a felsőbbség parancsának. Ez is egy érdekes probléma, de erről se tudunk itt részletesen beszélni, de van, amikor a felsőbbség olyan dolgot kér tőlünk, akár a munkai felsőbbség, vagy akár kormány, amit nem szabad teljesíteni, mert Isten akaratába ütközik. És akkor nekünk is ettől a szolgától legalább ennyit meg kell tanulni, hogy olykor bátran ellent kell mondani. Nem, azt nem tesszük meg, mert Istennel kerülünk szembe, hogyha azt megtesszük, amit kérsz tőlem. Kell ilyen bátornak lenni, még ilyen kiélezett helyzetbe is. Akkor is, ha ez a szolga, aztán utána maga is öngyilkos lesz, megy a királya után. Ebben már nem követendő példa, de ebben, hogy itt azt mondja, hogy én nem. Hiába, én nem. Nem teszem meg ezt. Mert Isten akaratába ütközik. Na, ezt az elutasítást, amikor hallja Saul, akkor hát a saját kezébe veszi úgymond az életét, veszi a kardját, úgy képzeljük, ez egy jó hegyes, kétélű kard volt, rátámaszkodott, és akkor az átfúrta a testét. Öngyilkos lett. Na, ez a tragédia. Ez a tragédia. Elveti az életét. Megpróbálhatjuk ezt megérteni, ezt a cselekedetet megmagyarázni. Vannak olyan magyarázók, akik ezt hőstettként állítják be. De Sámuel könyvébe, testvérek, meg az egész Bibliában az öngyilkosság nem hőstett. Sámuel könyvébe a hőstett az, amikor valaki nagyon szorult helyzetbe kül, és az Úrhoz kiáll. És az Úrba kapaszkodik. Dáviddal sokszor előfordult, hogy ilyen életveszélyes, nehéz helyzetben volt. És mit olvastunk róla? Éppen az amálekiták elleni csata előestéjén is. Ott sírt, nem tudom én, órákon keresztül már könnyen nem maradt, de mit csinált? És akkor megerősítette magát az Úrban. Az Úrhoz fordult. Bűnbánattal odaadta magát az Úrnak. Uram, tőled várom az erőt, a bölcsességet, segíts engem, beléd kapaszkodok. Te vagy az én erőm. Nem hagyta el magát, ahogy énekeltük az énekben, hanem az Úrba kapaszkodott. És ez követendő példa. Nem az, hogy az ember krízisbe kerül, és akkor jöhet a kard, vagy a kötél, vagy a gyógyszer, vagy az injekció, vagy nem tudom micsoda. Nem ez a megoldás. És nem hős tett, Saul hős, Saul öngyilkossága testvére. Sajnos tragédia. Ha belegondolunk még egy picit ebbe a dologba, ez egy olyan ember, aki Istentől elidegenedett, és most elveti az életét. Mi az utolsó szava ennek az embernek? Mi az utolsó szava? Talán üdvözletet küld a még életben lévő családtagjainak? Vagy a bűnbánat szavait mondja? Vagy sóhajt Isten irgalmáért? Nem, az utolsó szava az, hogy ölj meg engem. Ez az utolsó parancsa neki. Ez az utolsó szava. Ölj meg engem. Mi a legfőbb gondja a halál küszöbén ennek a szerencsétlen, lehet, hogy tényleg halálra sebzett embernek. Mi a legfőbb gondja a halál küszöbén? A legfőbb gondja nem az, hogy mi lesz vele, ha meghal, hanem az, testvérek, hogy a filiszteusok majd csúfot űznek belőle. Ezzel van elfoglalva. Meg is történt egyébként, amit ő félt, azt megcsinálták vele. És mit tesz utoljára az életbe ez az ember? Mit tesz legutoljára? A saját kardjába dől. Na, valaki így hal meg, testvérek, de ez tragédia. Ha most úgy belegondoltok, mi lesz a te utolsó szavad? Mi a legfőbb gondod a halál? Mi lesz a legfőbb gondod a halál közben? Remélem, még nem halunk meg, de mi lesz ott a legfőbb gondunk? Vagy ne talántán. Mit teszünk legutoljára az életbe? Persze nem tudjuk ezt annyira pontosan meghatározni, de azért mégis. Azért, ahogy élünk, egyébként úgy fogunk meghalni. Ha istentelenül élünk, úgy is fogunk meghalni. És végül elkárhozunk, mert Saullal, testvérek, ez a legnagyobb tragédia nem ez, hogy itt öngyilkos lett, hanem az, hogy utána elkárhozott. Legalábbis szinte 100%-ra mondhatjuk, az Istennek tartjuk fönn azért azt a pár százalékot, mert ő tud erről igazán nyilatkozni, de semmi jel nem mutat arra, hogy Saul megtért volna a halála előtt, hogy visszafordult volna az Úrhoz. Így megy lefele szerencsétlen. És a legrosszabb még csak ezután következett vele, mert az öngyilkosságnál sokkal rosszabb a pokol. És azt szeretném eloszlatni azt a hamis gondolatot, testvérek, amit a római katolicizmus ültetett be az emberek fejébe, hogy azért kárhozott el, mert öngyilkos lett. Nem, testvérek. Az öngyilkosság halálos bűnnek van kikiáltva a katolicizmusra, de az öngyilkosság nem halálos, nincs ilyen, hogy halálos bűn. Ez az egész egy papok kitalációja. El se temették sok helyen, de még szerintem ma se temetik el a temetőbe a katolikusok az öngyilkosokat. Másokat kérnek meg, hogyha ilyen van, hogy temesse el, tiszteletes úr, maga eltemeti. Ez halálos bűnt, ez elkár. Nem ezért kárhozik-e valaki, mert öngyilkos lesz egyébként, hanem azért, mert istentelenül él. És horribile dictu, még az is megtörtént, hogy valaki hívőként él és öngyilkos lesz, mert még ilyen is van, az pedig nem kárhozik el, hanem Isten irgalmából üdvözül. Nem azért, mert öngyilkos lett, nem ezért kárhozik el Saul, hanem azért, mert előtte istentelenül élt, és ez az istentelenségének csak a betetőzése, a következménye volt. De ez a tragédia, testvérek, egy nagyon súlyos dolog. Nagyon súlyos dolog. Hát Isten óvjon meg bennünket, és akkor egy pár szót engedjetek még meg a harmadik pontról is. A tragédiának a következmény. Láttuk az előzményeket, láttuk a magát, ezt a szomorú esetet, és akkor milyen következmények lettek? Na, a Szentíró összegzi a dolgokat. Ugye elmondja, hogy meghalt Saul, meghaltak a fiai, meghaltak Saul emberei, vagyis a leghűségesebb testőrei, mindenki elveszett a csatába. A zsidó hadsereg is vereséget szenvedett. Hát ez már eléggé súlyos dolog, így is. De folytatja még a Szentíró, mert azt mondja, hogy akik azon a vidéken laktak, a hegységekben, és lenéztek, és látták ezt az egész csatát, a Jezreel síkságon, mert lehet látni szinte szabad szemmel is ezeket az eseményeket, látták, hogy a zsidók elvesztették a csatát, mindenki fejvesztett menekülésbe kezdett. Ott hagyták a településeiket. Elfutott az összes zsidó telepes, aki azon a vidéken élt, és aztán később betelepültek oda a filiszteusok. Így Filisztea benyomult tulajdonképpen Izraelnek a területére. Lakosságcsere ment végbe. Hát Saul testvérek az istentelenségével, az istentelen uralkodásával a saját életére is, de a családjára is, a seregére is, de még a saját nemzetére is tragédiát bocsátott, mert istentelenül élt, és így is halt meg. Ez tragédia, testvérek, és aztán tragédia az is, ami tulajdonképpen vele és a fiaival történik. Azt olvassuk, hogy a filiszteusok, akiket eléggé kimerített ez a csata, egész késő estig tartott, és nem tudták már a zsákmányt begyűjteni, hanem csak másnap kezdték bejárni a csata helyszínét a filiszteus seregek is, vagy emberek, és kirabolni az elesetteket. Összegyűjtötték a ruháikat, kardjaikat, fegyvereiket, ha volt náluk valami érték, azt mind leszették róluk. Hát a zsidók hősiesen harcoltak, de hát elvesztek. Halottakkal borított csatatér, fosztogatás, zsákmánygyűjtés, és akkor így a fosztogatás során találtak rá Saul és a fiai tetemeire. Mit tettek velük? Hát azt, amit ő félt, Saul. Levágták a fejét, győzelmi trófeának tekintették, és lehúzták róla a ruháját és fegyverzetét is, és a fejével együtt elküldték a filiszteusok városaiba, öt nagy városuk volt, mint ebből korábban beszéltünk, öt nagy város állam. Ezeket elvitték ott az isteneiknek a templomaiba, mert azok voltak az ilyen központi gyülekező helyek, és ott kihirdették a jó hírt, hogy legyőztük Sault és a zsidókat, akikkel már nem tudom hány évszázada harcolunk. Legyőztük őket, itt a bizonyíték, tessék, Saul feje és a fegyverzete. Vége van. Legyőztük nem csak őt, nem csak a népét, hanem még az istenét is. Mert ebbe az, hogy az isteneik templomában mutogatták, azt jelenti, hogy hálát adtak az isteneiknek, a nem létező bálványisteneknek, azért, hogy az ő segítségükkel le tudták győzni Izrael istenét, a zsidók istenét. Vagyis Saul azon túl, hogy magát is, a fiait is, a seregét is, a népét is bajba sodorta, még Isten nevére is gyalázatot hozott. Még Isten nevére is gyalázatot hozott. Alkalmat adott arra, hogy a pogányok dicsekedjenek az isteneikkel, és dicsérjék az isteneiket, Izrael istenét pedig gyalázzák. Ez a legszörnyűbb dolog, testvére. Aztán Saulhoz visszatérve még egy pillanatra, fejetlen testét és a fiai tetemeit, mint egy elrémisztő látványosságként kiszögezték, vagy kilógatták Bét-Seán falaira. Bét-Seán egy város volt, arrafelé fallal kerített város, 6 kilométerre van a Jordántól nyugatra, ma is megvannak a romjai. Igaz, hogy ezek a romok, ezek a római korból származnak, Skitopolisnak hívták annak idején már ezt a várost, de ma is ott jártam is ott feleségemmel, amikor ott jártunk, és megvan ott az Astarte templomnak a maradványa is, jeleztetik itt a Szentírásban is, hogy volt ott egy ilyen templom az Astarte istennőnek. Na, summa summarum, hogy gondoljátok el ezt. A városnak a falaira, úgy kifelé, mindenki lássa, hogy járnak a kánaaniták ellenségei, mert ez egy kánaanita város volt egyébként, kiszögezték a holttesteket. Hát ez túl van a mi ízlésünkön. Sérti a közízlést, tehát abban az időben is sértette. Leginkább a zsidók nemzeti érzéseit sértette, hogy a királyuk teteme, meg a hercegeiknek a teteme ott rohad el egy falon. És jönnek a dögevő madarak, meg a lehulló húsdarabokra jönnek a sakálok, meg egyéb ilyen jószágok, azt ott pusztítják azt. Hát az egész egy szégyen, gyalázat. Saulnak nem adtak sírt, és a fiainak se adtak sírt. Meggyalázták őket, de. És ezzel zárjuk a történetet, mert itt előkerülnek a Jábes gileádiak. És egy kicsit így a történetnek van egy pozitív végkicsengése, mert ezek a Jábes gileádi férfiak, ezek zsidó emberek voltak, és ezek hősök voltak. Ezek, amikor értesültek róla, hogy a királyuknak és a hercegeknek a testével mi történik, azonnal a legerősebb férfiak, a katona érett emberek összefogtak és mentek Bét-Seánhoz. Egész éjjel vonultak, 14-15 kilométert kellett megtenniük, és úgy értek oda az éjszaka lepl alatt. Nagyon óvatosan kellett menniük, hogy végrehajtsák a tervet, hogy lementik, ami még maradt a tetemekből, és tisztességgel eltemetik. Hát óvatosan kellett oda menni, óvatosan kellett végrehajtani ezt az egész műveletet, mert nem is tudom, hogy ott nem őrizték ezeket, vagy aludtak az őrök, vagy éppen még a győzelem mámorába ittak, ettek, és nem figyeltek oda. Na, summa summarum, hogy sikerült megszerezniük a tetemeket ezeknek az embereknek, és így aztán hazavitték őket, és otthon furcsa dolgok ezek, megégették őket, a csontokat pedig eltemették egy tamariszkusz fa alá. Ez egy érdekes maga a temetésnek ez a fajta leírása, mert a zsidók nem szoktak égetni holttesteket. Itt valószínűleg az történt, hogy a húst elégették, ami még maradt, a csontokat pedig külön kezelték, mert a hús nem volt temethető, hogy így mondjam, állapotba. Tehát ott nagyon gyorsan bomlanak a holttestek. A csontokat nem égették meg azokat, de a maradék húst még azt elégették, hogy az ne legyen. A csontokat pedig elhelyezték ott egy ilyen nagy fa, ez a tamariszkusz, és annak az árnyékába. Biztos egy ilyen közismert hely volt, és onnantól kezdve mindenki tudta, hogy ez a Saulnak a nyugvó helye. És aztán később olvassuk, hogy Dávid aztán a Saul családjának a nyugvó helyére, a temetkezési helyére szállítatta át, exhumáltatta, ugye úgy mondjuk ma, Sault és a családját, és aztán a csontokat, a maradványokat átvitte Sauléknak a sírboltjába. Ez nagyon kegyes tett volt a részéről. Mindenesetre ezek a Jábes gileádiak hősök voltak, és azt kell mondani, hogy a tettük hátterébe az áll, hogy ezek hálás emberek voltak. Hálás ember nem csak arról volt szó, hogy tisztelték Sault, meg szerették, hanem az is, hogy ők korábban megtámadták az ammóniak őket. Ez egy szomszéd nép volt, és Jábes Gilead olyan kitett helyen volt, és az ammóniták megtámadták őket, és a város nagyon szorult helyzetbe került, és ekkor küldtek segítségért Saulhoz. És Saul király jött, és betöltötte őt az Úr lelke, hadba szólította, akkor olvassuk Izraelt, és egy fényes győzelmet aratott, és felszabadította a Jábes Gilead városát. És ezért ezek a Jábes Gileadiak úgy éreztek, hogy tartoznak ennyivel Saulnak. És itt talán, ami számunkra fontos, hogy az emberi hála az nem egy megvetendő dolog. Tehát, hogyha valaki jót tett velünk, akkor is persze a rosszat tett valaki, akkor is tartozunk a szeretettel, de ha meg jót tett velünk valaki, testileg, lelkileg gazdagított minket, akkor tartozunk neki mi is. És akkor igyekeznünk kell valahogy a hálánkat kifejezni iránta. Hát még hogy ki kell fejeznünk a hálánkat Jézus Krisztus iránt, aki meghalt értünk, és az üdvösségünkért fizetett az életével. És aztán föltámadt, és hát nekünk, hát a Jábes Gileádiaknak lehetett Saul, de nekünk a hálánkat igazából a Krisztus iránt kell kimutatnunk. Hát ebbe segítsen bennünket az Úr. Nos, a mai napon Saul tragédiájával foglalkoztunk egy kicsit. Láttuk ennek a tragédiának az előzményeit, láttuk magát az eseményt, és láttuk, hogy aztán milyen utórezgései voltak ennek a tragédiának. Hát segítsen bennünket az Úr, hogy mi ne ezt az utat járjuk be. Azért is választottam azokat az énekeket, amiket választottam, mert azok mind arról beszélnek, hogy az ember juthat nehéz helyzetbe. De nem a megoldás az, hogy önkezünkkel vetünk véget az életünknek, hanem az, hogy az Úrba vetjük a bizalmunkat, és ő majd megerősít minket, és hordoz minket, és ha Krisztusban élünk, akkor ővele is fogunk meghalni, amikor eljön az ide, és hazamegyünk, mint Jonatán. Hazamegyünk az Úrhoz, és ott már jó lesz nekünk, és várjuk a feltámadást. Segítsen bennünket az Úr, hogy ne ilyen önmagunk felett rendelkező, ilyen szekularizált emberek legyünk, hanem legyünk hívő emberek, akik az Úrra bízzuk magunkat. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy vagy nekünk. Köszönjük néked, hogy van kibe kapaszkodnunk akkor is, amikor körülöttünk minden összedőlni látszik. Szegény Saulra emlékeztünk ma, aki istentelenül élt, és aztán amikor összedőlt körülötte minden, akkor nem volt kibe kapaszkodnia. Ott volt szerencsétlen egymagába, és végül öngyilkos lett. Elvetette az életét, és aztán még rosszabb következett. Bár azt hitte, hogy megmenekül, de még rosszabbba került. Ó, Úrunk, könyörülj rajtunk, hogy ne így éljünk, hogy ne így halljunk, hanem segíts, hogy már benned hívő emberekként tudjuk élni az életünket. Tudjunk beléd kapaszkodni a jó napokban, a szép napokban is, mint megváltó Úrunkba. És segíts, hogy amikor rosszra fordul a sorsunk, akkor se forduljunk el tőled, hanem ott maradjunk melletted, akiben van minden reménységünk, akiben van minden, amire szükségünk van. Az az erő, az a békesség, az a nyugalom, ami kell ahhoz is, hogy a nehézségeinket elhordozzuk. Köszönjük néked, hogy nem nélküled kell élni, és hogyha meg is kell halni, akkor hozzád mehetünk. Áldunk téged azért az ígéretért, amit ott adtál a kereszten a haldokló Latornak, aki rád bízta magát. Azt mondtad neki, ma velem leszel a paradicsomban. Ó, olyan jó ezt tudni, olyan jó tudni Pál szavait, aki azt mondta, hogy vágyom már a Krisztusnál lenni. Segíts, Urunk, hogy így éljünk veled, hogy aztán hozzád is mehessünk, és az örökké valóságot veled és a te népeddel tölthessük. Köszönjük néked, hogy te erre az útra hívsz minket, miközben Saul szomorú történetét és karrierjét elénk fested. Segíts, hogy rád bízzuk magunkat, áldott megváltónk, hogy éljünk itt és örökké. Kérünk téged, hordozzál bennünket családjainkba, imádkozunk most hozzád azokért, akik súlyos betegségekkel küzdenek, akár itt vannak a templomban, akár éppen nincsenek itt. Légy az ő bátorítójuk, megerősítőjük, add, hogy hitben tudjanak beléd kapaszkodni, és úgy hordozni a betegséget. Ha lehetséges, hozd vissza őt egészségesen körünkbe. Kérünk téged arra, hogy áld meg azokat, akik messze vannak még, hozd őket haza szabadságról, innen, onnan, ahova elvitte őket az életük. Kérünk téged arra, hogy áld meg azokat, akik itt vannak közöttünk, akár vendégként is. Könyörülj meg minnyájunkon, Urunk, és hordozz bennünket, hogy tudjunk beléd kapaszkodni minden időben. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten bibliaórát tartunk a megszokott időben. Kedden este 18 órakor szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap, ha Isten segít minket, akkor megterítjük az Úr szent asztalát. Így készüljetek, hogy lehetőségünk nyílik az Úrral és egymással is ilyen formában is közösséget vállalni. Tehát jövő vasárnap úrvacsoroztást tartunk. Hirdetem azt, hogy két hét múlva lesz az országos ifjúsági találkozó a gyülekezetünkben. Hát eddig 130 körül vannak a jelentkezők. Ezért testvérek, legyünk hálásak, mert lehet, hogy többen voltak itt az utóbbi napokban a színen, de azok nem azzal foglalkoztak, amivel ezek a fiatalok szeretnének itt foglalkozni. Mert az Úr körül akarunk lenni, és az igével akarunk foglalkozni, és hogy nem tudom hány gyülekezetből összejön itt ennyi ember, és igazából több jönne, be kellett zárnunk a jelentkezést, el kellett utasítanunk, vagy legalább 10, de lehet, hogy 20 ember, mert már nincs több hely. De még akik jelentkeztek, az a 120-130 fő most, azokkal is, azoknak az ellátásába is be kell állnunk, testvérek. Ez az Úrtól való feladatunk. Ez jelenti azt, hogy szálláshelyet kell biztosítanunk. Már eddig is jelentkeztek szállásadásra testvérek, akiknek tényleg nagyon hálás is vagyok, én is, de hát az Úr áldását kívánom nekik. 28 főt tudtunk eddig bevállalni. 40 fog itt lakni a gyülekezet épületeibe, az a mi gondunk, és kell még 26 főre szállás. Úgyhogy kérem a testvéreket, hogy álljanak a sarkukra egy kicsit, és hozzanak áldozatot, mert ez áldozathozatal. És ha van egy fő, vagy két fő, akkor be tudnak fogadni, akkor kérem a testvéreket, hogy tegyünk ennek eleget. Én ott fogok állni a kijáratnál Zsófikával, és hogyha valakinek van ilyen szálláshelye, tud egy, vagy két, vagy három embert befogadni, akkor kérem, hogy tegyük ezt meg. Legyen helyen ezeknek a fiataloknak, és érezzék azt, amit az írás mond, hogy a vendég szeretetről el ne feledkezzetek. Segítsünk ebbe. Aki befogad valakit, annak két reggelit azonban kell biztosítani. Ezek egyszerű reggelik, nem kell terű asztalkámot csinálni, hanem egyszerű reggelit kell adni. Egy kis kenyér, vaj, lekvár, meg párizsi. Ennyi. Nem kell tudom mit csinálni. Egyszerű étket kell adni. Tehát ez a szállásügy. Tehát a lényeg, hogy még 26 főre kell szállást adni. Hogyha valahol adnának szállást, de nincsen ágy, akkor szóljanak azok a testvérek, mert adunk matracot. Van matrac, vagy még matracot tudunk is venni. Adunk kölcsönbe, és akkor ők a földön is elalszanak. Itt is az lesz, hogy a gyerekteremben ott fog aludni nem tudom hány ember a matracokon. Na ez így fiatalos lesz. Tehát ez a szállásügy. A másik dolog, amit kértünk, az a bicikli. Hát ez lehet, hogy nem fog összejönni, most úgy néz ki, hogy 10-11 biciklit jeleztek a testvérek, és hát kellene valójában vagy 70 bicikli. Tehát ez valószínűleg nem fog összejönni. És ez azért kellett volna, mert a Tisza-szigetre mennénk ki a mélypontra, és ott lenne az ebéd vasárnap ezeknek, akik még akkor itt lesznek. Az is lesz, vagy 100 egyébként, 100 fiatal. Na summa-summarum, hogy viszont ha nem lesz annyi bicikli, akkor viszont autósokat kérek, akik körülbelül délre ide tudnak jönni. Kivisszük a gyerekeket, ott letesszük őket, és körülbelül 4-5 fele kell értük menni, és aztán behozni őket ide. Mert itt lesz a záró ima közösségünk. Tehát erre is gondoljanak a testvérek, ha már bicikli nem lesz, de autók legyenek, hogy ki tudjunk menni, és ne nekem kelljen 15-ször fordulni, hanem akkor, aki tud, az jöjjön, és akkor együtt oldjuk meg ezt a problémát. Végül a konyha, az a süteményt kérünk a testvérektől és gyümölcsöt, aki már gondolt rá, ezt tartsa magába ébren ezt a gondolatot, hogy valamit hozok, valami egyszerű sütit, nem kell megint elbonyolítani a dolgot, egyszerű sütit, vagy valami gyümölcsöt tud valaki, inkább azt hozzon. Ez az egyik dolog. A másik pedig, ami ennél fontosabb, hogy az étkezések lebonyolításához az szombatot és vasárnap délutánt illeti segítségkel. A fiatalok között is van 6-6, mind a két napra van 6-6 segítő, de nem elég. Zsófi tapasztalata az, hogy legalább kell mellé, tehát a feleségem mellé, vagy 2-3 nő, akik ugye tapasztaltabbak egy kicsit meg, és mindig ott vannak. Tehát gondoljanak erre a testvérek, hogy én szombaton eljövök, délután itt vagyok, mit tudom én ettől eddig, szívesen segítek. És ha van ilyen, akkor megint a kijáratnál jelezze nekem, hogy én ezt vállalom, én ott tudok lenni. Vagy Zsófinak szóljanak a testvérek, de most egyszerűbb, hogyha velem vannak, mert Zsófi éppen a gyerek évnyitót tartja a gyerekeinknek a gyülekezeti terembe. Ott vannak most a hittan évnyitón. Tehát ha valaki ilyen szívesen vállal szolgálatot, és itt tud lenni, akkor szombatra és vasárnapra, délutára, többnyire délutára, de lehet az egész napos is, itt kérem a testvéreket, hogy legyenek itt. Az ebédet már főzi valaki, nem kell főzni, a konyhai szolgálat nem főzést jelent, hanem inkább ilyen rendezgetést, meg elirányítást, meg kell néha egy-két dolgot is fogni, de nem, nem valami, nem tudom, mit kell csinálni. Ez a három dolog van, tehát szállás, a szállítás, illetve a konyha dolgai. A negyedik dolgot azt már szinte talán mondanom se kell, hogy imádkozzunk, mert azért ez nem egy olyan nagyon egyszerű dolog. Imádkozzunk erősen, hogy Isten áldásával menjen le ez a dolog, és ahogy az eddigi években most is olyan jó szívbeli örömmel menjenek el a fiatalok, mert azért jönnek megint, meg újra, mert már ez a negyedik alkalom, ha jól számolom, negyedik, azért jönnek, mert szeretnek itt lenni. Jó nekik itt a gyülekezetben, meg egyáltalán. Úgyhogy legyen ez szívügyünk, testvérek. Hordozzuk ezt, ha így úgy álljunk ott az Úr ügyébe ebbe a dologba, és fáradozzunk az ő dolgáért. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.